Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! 14 napja tart a nyílt háború Oroszország és Ukrajna között. Az első két hét eseményei bizonyították, hogy a Kreml nagyon elszámította magát. Február közepén az amerikai hírszerzés még azt jósolta, hogy ha Oroszország megtámadja Ukrajnát, Kijev 48 órán belül elesik. Ez az egyik narratíva. A másik, amely a támadás első pár napja során egyértelművé vált, hogy az orosz támadásnak nem célja, hogy a teljes országot ellenőrzése alá vonja, Moszkva stratégiai célokat akar megvalósítani. Mindeközben ebben az értelmetlen háborúban egyre többen vesztik életüket, és nem csak katonák, az orosz tüzérség válogatás nélkül lövi az ukrán városokat, rengeteg a civil áldozat, persze hírügynökségi beszámolók szerint az orosz menetoszlopokat is folyamatosan érik rajtaütéses támadások ukrán milíciák részéről, így a másik oldalon is jelentősek a veszteségek, mind élőerőben, mind pedig katonai járműállományban mérve. Orosz-ukrán háború 14 nappal az inváziót indító rakétatámadás után. Ez a mai témánk. Tarjányi Péter író és biztonságpolitikai szakértő a Naprakész vendége. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Természetes, szép jó napot, üdvözlöm a hallgatókat!
Tarjányi úr, az amerikai hírszerzés szerint Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin orosz elnök valószínűleg duplázza a tétet Ukrajnában, mivel erői közel két héttel inváziójuk után is csalódottak. Közben meg arról olvasni elemzésekben, hogy még mindig nem világos, hogy Oroszország Ukrajna egészének, vagy csak nagy részének az elfoglalását tervezi. Ön szerint?
Nézze, hát az biztos, hogy ön is fogalmazott a bejátszásban, vagy itt a felvezetőben, Oroszország teljes egészében egy másfajta háborúra készült, és én azt gondolom, hogy nem túlzás azt mondani, hogy elszámították magukat. Ennek az oka szerintem kettős, tehát egyrészt van egy olyan fajta hírszerzési probléma, amit most már nyilvánvalóan tudnak orosz oldalról, hogy egyszerűen azokat a hírszerzési információkat, amelyek azt mutatták, hogy tulajdonképpen Ukrajnához kapcsolódóan egy ilyen rövid hadműveletek mentén egyfajta megszállásra kell felkészülnie az orosz hadseregnek, ami ugye bebizonyosodott, hogy nem, tehát hogy nagyon komoly a fegyveres ellenállás. Tehát ezt mindenképpen hírszerzési szempontból elrontották. A másik az, hogy igazán így a hadműveletekhez kapcsolódóan tényleg kirajzolódik az, hogy az orosz hadvezetés és az orosz politikai vezetés között van egyfajta ilyen elbeszélés egymás mellett, mert hogy valahogy azokat a politikai célokat az orosz hadsereg eddig nem, és én azt gondolom ezután sem tudja megvalósítani. Ezért van az, hogy az orosz hadsereg azt a három stratégiai irányt, tehát ugye északról, Belorusszia irányából, ugye Kijev felé, Kelet-Ukrajnában, ugye Harkiv térségében és a Krím-félsziget déli, tehát a déli támadási zóna, a Krím-félsziget oldaláról elindított támadásaik. Én azt gondolom, hogy katonai szempontból, stratégiai szempontból egyébként nem rossz elemzések, de az mindenképpen rossz elemzés, hogy ezeken a helyeken nem tudtak semmifajta olyan áttörő sikert felmutatni, amin keresztül a főbb stratégiai célokat, amiket ugye a politikai vezetés megfogalmazott. Értem ez alatt például, ez most egy ilyen csúnya szó, Ukrajna nátiatlanítása, illetve az ukrán hadsereg teljes megsemmisítése, és az, hogy le legyen váltva az ukrán kormányzat. Ezek közül tulajdonképpen egyiket se tudta végrehajtani az orosz hadsereg, és ez így komplexen, tehát amit először mondtam, a hírszerzési anomáliák, az, hogy rossz információk alapján hozott döntést a politikai vezetés, és egyébként az alappolitikai célok, amelyeket megfogalmaztak a stratégiai szempontból a hadseregnek, ez az egész együtt egy olyan helyzetet teremtett, hogy az orosz hadsereg most nyilván fölkészül a következő műveletekre és átszervezi magát, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy a déli szektorban, tehát a Krím-félsziget irányából azért nagyon-nagyon komoly veszélyt jelent az ukrán haderő hátára, tehát bekerítési szempontból, de valahogy az orosz hadsereg nem fogja és nem tudta eddig végrehajtani azokat az elvárt célokat, amiket a politikai vezetés megfogalmazott. És még egyszer mondom, ennek az egész kacsfasznak most így fogalmazva az a hozadéka, hogy Putyin nyilván egyre idegesebb, mert hát mindennel számoltak, csak azzal nem, hogy ezek a műveletek két hét után tulajdonképpen egyfajta állóháborúvá alakultak át.
Ha már Vlagyimir Putyin idegességénél tartunk, Székely Árpád volt moszkvai nagykövet itt a Naprakészben egy héttel ezelőtt, azt mondta, hogy a józanész kiköltözött a Kremlből. Én tőlem távol áll az, hogy bárkit is őrültnek nevezzek, arra azonban kíváncsi vagyok, hogy a mostani esemény sorban van logika, vagy már kész, itt már nem azt kell keresni.
Én azt egy erős kifejezésnek gondolom és tartanám, hogy itt megzavarodott, vagy megőrült Putyin elnök. Tehát én azt hiszem, hogy ő azért továbbra is egy nagyon-nagyon hideg logika mentén gondolkodik. Csak ezt a logikát azért nem tudjuk megérteni, és ő is ezért dühös egyre inkább, illetve az orosz politikai vezetés is ezért ideges, mert hogy amit ők gondoltak, azokat az információkat, és amit összeszedett végül is az orosz hírszerzés az elmúlt 8 év alatt, egy egészen másfajta helyzetre vetítettek ki. Tehát most én nem gondolom azt, tehát itt is voltak ebben túlzások, hogy kvázi az orosz hadsereget egyfajta felszabadítóként fogják majd Ukrajnában üdvözölni. Tehát, hogy ez nonsens, tehát, hogy ilyen narratíva és ilyen gondolata nem volt egyébként az orosz politikai vezetésnek. De az sem, hogy egyébként ezekkel a támadásokkal azt érik el, hogy Ukrajna egy nemzetté kovácsolódik össze, hogy az az ember, Zelenszkij elnökre gondolok, akit egyébként Putyinék úgy gondoltak, hogy pillanatok alatt, ha nem is 48 óra alatt, de mondjuk egy hét alatt teljes egészében el tudnak mozdítani a hivatalából, és egyfajta bád kormány tud alakulni, hogy ez nem történt meg, ez szerintem hihetetlen módon megdöbbentette az orosz vezetést. És van még egy vonulat, ami egy kicsit távolabb van Ukrajnától, ez pedig az Európai Unió. Nem gondolta azt az orosz vezetés az elmúlt évtizedek, és különösen az elmúlt 8 év alapján, hogy ilyen hihetetlen gyorsan szerveződik össze Európa. Tehát, hogy azt értse, a hibrid hadviselés, amiben ugye azért Oroszország nagyon komolyan, most az idézőjelbe téve mondom, és nem jó értelemben, hogy jeleskedett, annak egy alapvető narratívája volt az, hogy az Európai Uniós országokat egymás ellen fordítsa. Most ők azt gondolták, hogy ez az egymás ellen fordítósdi, ez valamennyire működni fog, hiszen az energetikán keresztül, különböző szerződéseken át valahogyan lehet fogni, ezt megint csak idézőjelbe mondom, Európa országait. Most ehhez képest az Európai Unió országai pillanatok alatt összefogtak, és amire végképp nem gondolt az orosz hadvezetés, a második világháború óta Németország nem kezdett ilyen mértékű fegyverkezésbe, amit ez 100 milliárd dolláros fegyverkezés, és az elkövetkező 3-5 évben kívánja ezt végrehajtani Németország. És ezt a döntéssorozatot tulajdonképpen Berlin 2 nap alatt tárgyalta végig. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azért ideges nagyon komolyan az orosz vezetés, mert miközben azt gondolták, hogy ezek a lépések elképzelhetetlenek, magyarán, hogy Európa összefog, hogy Ukrajna összefog, hogy egy fegyverkezési hullám indul el, nem is kis összegben, amin keresztül nyilvánvalóan az elkövetkező 5 évben Európa erősödni fog. Hogy ezt ők ezzel a támadással elérik, én azt gondolom, hogy ez a legrosszabb rémálmaikban sem jelent meg.
Ha már itt célokról és logikáról beszélünk, jó bolsevik szokás szerint van egy minimum program, aminek a teljesítése előtt nem fog meghátrálni a Kreml, vagy pedig itt most elmennek a falig, nem a minimum, hanem a maximumra törekednek.
Nyilvánvalóan az orosz politikai vezetésnek és egyáltalán Oroszországnak a kül- és katonapolitikája mindig nem ebben a minimumban és a maximumban jelentkezett, hanem egyszerűen úgy, hogy minden helyzetből a lehető legtöbbet próbálták kihozni. Esetünkben ez azt jelenti, és akkor most az ön példáját elfogadva, tehát hogy a minimális eredmény az mindenképpen az, hogyha a kelet-ukrajnai, nevezzük szakadár területeket, ahol ugye kikiáltották a népköztársaságokat, be tudják olvasztani Oroszországba, illetve a Krím félsziget szárazföldi útvonalakon keresztül is utánpótlási szempontból elérhető. De azért ez egy billegős valami, mert ugye ha csak földrajzilag nézzük, és geopolitikai és katonapolitikai szempontból a térséget, attól, hogy szárazföldi úton a Krím-félszigethez egy vékony mesdjén úgymond el tudnak jutni. Például a Krím-félsziget vízellátása egyáltalán nincsen megoldva. Tehát, hogy jóval nagyobb területekre van szükség. Ezért van az, hogy egyébként a Krím-félsziget irányából, tehát délről északi irányba indultak a támadások, hogy ezt biztosítani tudják. Tehát ilyen szempontból ez egy kicsit ilyen vegyes helyzet, hogy mi a minimum és mi a maximum. Én azt gondolom, hogy az a maximum, amit megfogalmazott az első beszédében, ugye amikor a támadás elindult hajnal 4 órakor, hát nyilván az se így volt, mert ugye nem hajnal 4 órakor mondta azt a beszédet, most már tudjuk, hanem több nappal korábban vették fel ezt a felvételt. Ugye ott arról beszélt, hogy Ukrajna politikai vezetését le fogják váltani, és hát nyilván egy orosz barát politikai vezetést szerettek volna odahozni, illetve azt, hogy az ukrán hadsereg teljes egészében elveszítse azt a fajta csapásmérő képességét, ami valamilyen szempontból Oroszországot veszélyeztetni tudta volna. Én azt gondolom, hogy egyébként, ha erre az egészre ránézünk, ezek közül túlnyomó részt nem fog teljesülni az elkövetkező időszakban, hogyha ez a helyzet, tehát ez az állóháborús helyzet így marad, semmi. Egyszerűen azért, mert az ukránok összefogtak, jól harcolnak, és egyébként egy olyan fajta nemzetközi támogatás van mögöttük, ami ezeket a minimális vagy maximális orosz érdekeket vagy terveket egyszerűen megvalósíthatatlanná teszi. Ezért volt az, amit a bejátszásban mondott, szerintem egy elég pontos helyzetértékelés, amikor azt mondta, hogy ez egy értelmetlen háború. Egyszerűen azért értelmetlen háború, mert tehát ugye az ukránok oldaláról azt kell megérteni, hogy ők sem tudnak nyerni, egyszerűen azért, mert hát szétbombázták a városaikat, és bármiben is, ha engednek az orosz követelések közül, Ukrajna nem lesz az az ország, mint korábban volt. És amit előbb megfogalmaztam, Oroszország se tudja elérni azokat a célokat, amelyeket megfogalmazott, mert hogy olyan szintű az ukrán ellenállás. Tehát, hogy ez tényleg egy értelmetlen háború, amit tárgyalásos úton valahogyan zárni, pontosan ezek miatt az okok miatt nagyon-nagyon nehéz.
Szeretném, ha beszélnénk a tárgyalások lehetőségéről, vagy arról, hogy a zöld asztaloknál, a zöld asztalnál mi dőlhet el, de előbb még egy kérdés erről az értelmetlen háborúról. Előbb villámháborút emlegettek az elemzők, majd a nagyvárosok ostromát, aztán utcai harcokat, és egyik sem történt meg a maga teljes valójában. 14 nappal a háború kitörése után is hát alig mozdulnak a frontvonalak. Az egyetlen nagyváros, amit sikerült bevenniük az orosz csapatoknak, az a Fekete-tenger mellett található Herszon. Harkov és Mariupol már jó ideje nagy támadások alatt áll, de még mindig tartják magukat az ukránok. A főváros Kijev ostroma Érdemben még el sem kezdődött. Kiéheztetik az ukránokat, vagy a humanitárius katasztrófa a cél? Vagy mi lesz itt az elkövetkezendő napokban az ön meglátása szerint?
Hát nézd, ez egy jó kérdés. Annyiban pontosítanék, hogy nyilvánvalóan az a fajta villámháború stratégia, amit az orosz hadsereg megpróbált alkalmazni, az azt feltételezte, hogy azokkal az utánpótlási lehetőségekkel, logisztikai lehetőségekkel, amit erre a támadási mintára úgymond felhalmozott az orosz hadsereg, ez elegendő lesz arra a 2-3 hetes intervallumra, amiben ezt az egész villámháborút ők lebonyolítani gondoltak. Azzal, hogy ilyenfajta fegyveres ellenállásba ütközött az orosz hadsereg, az azt jelenti, hogy ezeket a 2-3 hétre félrerakott vagy felhalmozott tartalékokat 3-5 nap alatt az orosz hadsereg felhasználta. Teljes egészében. Tehát ilyen szempontból az, hogy az, amit ön mondott, hogy a villámháború vagy a háborús cselekmények egyfajta állóháborúvá alakultak, és az, hogy az orosz hadsereg lassan tudott csak előre nyomulni, sőt meg is állt, ez azért van, mert hogy logisztikai szempontból teljes egészében át kell szerveznie magát az orosz hadseregnek. Ez az egyik ok. A másik ok, amit ön mondott, hogy ez a városharc stratégia, nyilvánvalóan az első lépésben az oroszok nem kívántak a városokba bemenni, hanem egyszerűen előre akartak nyomulni, és ezen keresztül több nagyvárost, így van, ahogy ön fogalmazott, Mariupolt, Harkiv vagy Harkov városát bekerítették, de mivel nem tudtak tovább menni előre, és ezeken a helyeken nagyon komoly ukrán ellenállás volt, van, egyszerűen azzal kellett szembenézniük, hogy ezeken a helyeken ezeket az erőket nem hagyhatják úgymond a hátukban, ez pedig azt feltételezi, hogy a városharcot meg kell vívniuk. Viszont ettől retteg az orosz hadsereg, mert hogy ez hihetetlen veszteségekkel jár. És ezt ilyenfajta utánpótlási felkészültséggel, ahogy erre a villámháborúra felkészültek, úgy szintén nem lehet végrehajtani. Tehát igazán az elmúlt napokban, én azt mondanám, és ez az elmúlt 5-6 napra jellemző, hogy igazán az orosz hadsereg átcsoportosította az erőit, utánpótlást, elsősorban hadi anyagot halmozott föl, és hát az is, amit ön mondott, ezért jellemző ennek a harci típusnak az a fajta folyamatos tüzérségi tűz, amin keresztül, igen, ki akarják éheztetni a városokat, és egyszerűen lelkiekben és fizikailag akarják megtörni a civil lakosságot azon keresztül, hogy ténylegesen vannak olyan települések, ahol 6-8 napja nincs víz, nincs áram, nincs fűtés, nincs élelem. Ez az orosz stratégia, így egyben.
Tarányi Péter író és biztonságpolitikai szakértő a Naprakész vendége. Már 3 körben zajlottak béketárgyalások az orosz és az ukrán fél között, de érdemi áttörést nem sikerült elérni, csak azt nem tekintjük érdemi áttörésnek, hogy jóvá hagyták a humanitárius folyósoknak a megnyitását, de aztán arról szóltak a hírek, hogy az oroszok lőtték a városokból menekülni próbáló civileket. Holnap Törökországban a két ország külügyminisztere fog tárgyalni. Előzményként el kell mondanunk, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnök tegnap bejelentette, hogy ő készen áll a Krimfélsziget és a Moszkva barát kelet-ukrajnai szakadár köztársaságok sorsának a kompromisszumos rendezésére, de hangsúlyozta, hogy a párbeszédre áll készen, nem pedig a kapitulációra. A Kreml beéri ezzel a párbeszéddel, vagy több kell?
Nézze, én bízom benne, és most először, tehát ahogy ön fogalmazott, ugye ténylegesen volt 3 előzetes tárgyalás. Én első pillanattól kezdve azt mondtam szakmai véleményemként, hogy ezektől a tárgyalásoktól, tehát ettől az első 3 egyeztetéstől nem vártam igazán sokat. Egyszerűen azért, mert hogy nem volt olyan egyik tárgyalófél engedékenységi küszöbe, hogy adott esetben érdemben lehetett volna ezeken a tárgyalásokon bármiről is egyeztetni, vagy ne adj Isten azokból valamilyen fajta döntés született volna. Ezért gondolom azt, hogy ezeken a tárgyalásokon ténylegesen az tudott lenni egyfajta eredmény, hogy ilyen koridorok, tehát ilyen biztonsági folyosók nyíltak a bekerített városok környékén, de én akkor is mondtam, hogy ezek hát eléggé kérészéletű valamik, mert hogy a helyszínen lévő orosz parancsnokok eldönthették azt, hogy hiába van valamilyen fajta egyeztetés tárgyalási oldalról, hogy ezeket a koridorokat megnyitják. Egyébként a helyszínen lévő parancsnok ezt simán felülbírálhatja, hogyha úgy értékeli, hogy egyébként ezeken a megnyitott koridorokon nem csak menekültek mennek a városból, hanem a városokba valamilyen fajta ukrán utánpótlás jut be. Ez lehet adott esetben élő katonai erő, vagy lehet hadianyag, lőszer, bármilyen fajta üzemanyag vagy élelmiszer. És én ezért tartottam attól, és sajnos így lett, hogy ezek a koridorok nem sokáig működtek, adott esetben 1-2 óráig csak, annak ellenére, hogy például volt olyan, ahol meghatározták, hogy 12 órán keresztül nyitva lesz. És hát nagyon-nagyon vártam azt a pillanatot, amiben tulajdonképpen a felek egy olyan fajta irányba indulnak el, hogy az előbb felsorolt igények vagy követelések kapcsán mi az, amiben engedni tudnak, és hát ilyen szempontból nagyon-nagyon várom a holnapi egyeztetést, mert én azt gondolom, hogy a két külügyminiszter, tehát az orosz és ukrán külügyminiszter már olyan szint, ami adott esetben egy nagyon-nagyon erős tűzszünethez vagy fegyvernyugváshoz tud vezetni, és ez azért lenne jó, mert hogy ezekben a térségekben akkor esély lenne a civilek megmentésére, és esély lenne arra, hogy a fegyvernyugvás kapcsán a háborús helyzet csillapodjon, és adott esetben a felek ne gyilkolják tovább egymást.
A héten dönteni kell, vagy kérdezem másképp, a héten mindenképp döntést akar kicsikarni a Kreml Kijevből?
Nézze, én azt mondom, hogy az elkövetkező 5-7 napban Oroszország valahogy dűlőre akarja vinni ezt az ügyet, és egyébként Ukrajna is örülne annak, hogyha itt valamilyen fajta fegyvernyugvás mentén stabilizálódna a helyzet. Tehát, hogy mindkét erőnek egyébként ez a fegyvernyugvás nagyon-nagyon kéne. De azt kell, hogy mondjam, hogy mindkét oldalon van egyfajta olyan makacság, és orosz oldalon egy hihetetlen olyan politikai elszántság, ami elsősorban arra, abba az irányba vezet, hogy minden áron azt megvalósítani. Ukrajna meg egyszerűen harcol az életéért, tehát most ezt nagyon-nagyon egyszerűen tudom így megfogalmazni, és nyilvánvalóan, aki harcol az életéért, egyenrangú jogokat és egyenrangú tárgyalási lehetőségeket követel, mert hogy egyszerűen, amit Ukrajna eddig felmutatott, az igenis katonai és gazdasági szempontból is, tehát az ellenállás oldaláról mond, olyan szintű, ami alapján teljes joggal mondják azt, hogy annál a tárgyalóasztalnál ők nem egy alárendelt félként akarnak jelen lenni. Tehát én azt gondolom, hogy egyik oldalról van egyfajta akarat mind a két oldal részéről, hogy az elkövetkező 5-7 napban azért ez a helyzet jó lenne, ha nem is megoldódna, de valahogyan elindulna egy békésebb rendezés irányába, tehát hogy a harcok maradjanak, vagy tehát abba hagyják a felek a harcot. Másrészt azért azt is látni kell, hogy politikai akarat oldaláról itt azért nagyon kemény olyan fajta akaratok feszülnek egymásnak, amelyeket hát valahogy diplomáciai oldalról kéne a feleknek kezelni, és én egyébként ezért aggódom, mert a támadásokhoz kapcsolódóan olyan veszteségek érték mindkét oldalt, ami ezeket a békésebb hangvételű megbeszéléseket hát eléggé nehézé teszik. Én nagyon bízom abban, hogy holnap azért a felek dűlőre jutnak egymással, és valami elindul, de a kérdésére válaszolva én nem gondolom azt, hogy a holnapi nap folyamán ez az egész helyzet megoldódna. Én azt hiszem, hogy ha valahogy a felek megtalálják a közös hangot, az is legalább 3-5 nap, míg azokat a megállapodásban szereplő feltételeket valahogyan egyeztetni tudják otthon, tehát nyilván az oroszok Moszkvában, az ukránok Kijevben, és hát így tudnak a szempontok egymáshoz közelíteni. Ennek van egy olyan megoldási lehetősége, hogyha tényleg a tárgyalások jól sikerülnek, hogy egyébként a felek azt mondják, hogy akkor itt most legyen egy tűzszünet, és amíg Kijev, tehát az ukrán külügyminiszter Kijevben tárgyal, Lavrov pedig Moszkvában, addig fegyvernyugvás van, és nem lőnek egymásra a felek, már ez is egy nagy siker lenne, és utána folytatják, és tulajdonképpen egy tűzszünetből megyünk át valamilyen fajta más, jobb, békésebb megoldásba, de hozhatnak olyan döntést is, hogy mindenki hazamegy az üzenettel, és ekközben egyébként a harcok ugyanúgy folytatódnak. Tehát ez is egy opció, sajnos.
Tarjányi Péter író és biztonságpolitikai szakértő a Naprakész vendége. Az orosz-ukrán háborúról beszélünk 14 nappal azt követően, hogy az inváziót indító rakétatámadás megtörtént. Ön azt mondta itt, hogy cél a közös hang megtalálása, ebben segít, vagy ellenkezőleg gátolják ezt a Moszkva elleni szankciók? Nyugat-európai szankciókról beszélek.
Nézve, hogyha ezek a szankciók nem lennének, és ezt most nagyon egyszerűen egy mondatból összefoglalom, az orosz fél nem ülne a tárgyalóasztalhoz. Tehát az ukránok küzdhetnek hősiesen, de egyébként az, hogy Moszkva úgy érzi, hogy sarokba szorították őket, az részben, nyilván nem kis részben, de azért ne gondoljuk azt, hogy ez teljes egészében Ukrajna hozta össze. Tehát, hogy ennek a nagyobb része a szankciós lista, amit az elmúlt időszakban az egész világ tulajdonképpen elfogadott, és ezek a szankciók vezetnek oda, hogy Moszkva pontosan fölmérte azt, hogy egyébként ebben a hadműveletben így nem fog tudni győzni. Tehát én azt gondolom, hogy a kettő együtt hozta ezt a hatást. Önmagában az ukrán fegyveres ellenállás nem lenne elég ahhoz, hogy Moszkva a tárgyalóasztalhoz üljön.
A NATO hozzáállását az egész orosz-ukrán háborúhoz hogyan kell értékelnünk, illetve ott van az a csiki-csuki a lengyel MiG-29-esekkel?
Nézd, hát a NATO elég egyértelműen fogalmazott, és a NATO összességét értem ez alatt, hogy ők nyíltan nem vesznek részt ebben a háborúban. Azt ne gondolja senki sem, hogy egyébként például hírszerzési információkat nem oszt meg a NATO országok hírszerzése, például Nagy-Britannia vagy az Egyesült Államok az ukránokkal. Tehát én azt gondolom, hogy az ukrán ellenállás egyik fontos eszköze az, hogy nagyon pontos hírszerzési információik vannak a hadműveletekről, és ilyen szempontból a NATO országok közül, különösen például az Egyesült Államok műholdas rendszerei tulajdonképpen egyfajta szemei, úgymond a térségben az ukrán haderőnek. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy az egész NATO, tehát a NATO így összesen nem lép fel az oroszok ellen katonailag, de egyes NATO országoknak igenis engedélyezve lett, vagy tulajdonképpen döntéseik alapján, például Hollandiát említeném, vagy akár Németországot is, Lengyelországról nem beszélve, hogy hadianyagot, fegyvert, a balti államok például, de egyébként Románia is fegyvereket, illetve különböző olyan eszközöket adnak át az ukrán hadseregnek, amin keresztül jobban ellen tudnak állni az orosz haderőnek. Ezt nem a NATO központilag, hanem a NATO országok egyenként teszik meg. Ez egy ilyen kiskapu, most erre nem tudok más mondani, amit hát nagyon egyszerűen fogalmazva Moszkva lenyelt, tehát hogy ezzel nem tud mit kezdeni. Viszont az, amire ön célzott, ezek a vadászrepülőgépek, amit a lengyelek folyamatosan így az elmúlt egy-másfél hétben próbálnak az ukránoknak átadni, ez azért már egy olyan szint, amit nyilvánvalóan Oroszország nem fog engedni. Ugye itt jelesül arról van szó, hogy a lengyel haderőnek vannak olyan MiG-29-es vadászgépei, működőképes vadászgépei, amelyeket egyébként az ukrán pilóták vezetni tudnának. Az ukrán légierő még azért működik, de nyilvánvalóan komoly veszteségek érték az ukrán légierőt az első napokban, ami azt jelenti, hogy a repülőgépek egy része a földön, a repülőtereken megsemmisült. Így azt jelenti egyben, hogy a pilóták élnek, és egyébként ilyenfajta harceszközöket, hogyha kapnának újakat, vezetni tudnák. És ezért volt a lengyel ötlet az, hogy hát az lenne a segítség, hogy azokat a lengyel, tehát működőképes lengyel vadászgépeket átadnák az ukrán haderőnek, és erre mondta azt Putyin elnök, és mondta azt a Kreml, hogy na eddig és ne tovább. Tehát ez egy olyan szintű segítségnyújtás lenne, ami keresztül tulajdonképpen az ukrán légierő újból feltámadna halottaiból, és nagyon-nagyon jó működőképes eszközökkel tudná fölvenni a harcot az orosz haderő ellen. Tehát ebben húzott egy határvonalat egyébként Moszkva, és ezt a határvonalat elfogadta Washington, és tegnap, illetve az éjjeli órákban is nagyon keményen tárgyalva egyértelművé tette, hogy Lengyelország ezt a lépést nem teheti meg. Tehát ilyen szempontból az, amit ön kérdezett, tehát ez a MiG-29-es témakör, ez most már nem aktuális. Tehát ettől nem kell tartani az oroszoknak, és ilyen szempontból nekünk, NATO országoknak meg ez azért jó hír, mert hogy ilyen szempontból nem kell attól tartanunk, hogy adott esetben fegyveres konfliktus robbanna ki Oroszország és a NATO között.
Ön lát ezt leszámítva olyan fejleményt, ami miatt konkrét támadástól kellene tartanunk nekünk itt Európának ebben a felében?
Fegyveres támadástól semmiképpen sem. Az, hogy egyébként az orosz cyber hadviselésért felelős részlegek az elkövetkező napokban, hetekben, hónapokban, de ezt tették eddig is, tehát félreértés ne essék, támadnak, próbálnak információkat gyűjteni, feltörnek oldalakat, tehát károkozást hajtanak végre, ezt el tudom képzelni, de az, hogy Moszkva nyílt fegyveres erővel megtámadja bármelyik NATO országot, ezt elképzelhetetlen tartom.
És mi van a putyini nukleáris kardcsörtetéssel? Ez arra irányul, hogy elrettentse a nyugatot attól, hogy további támogatást nyújtson Ukrajnának, vagy ez egy komoly fenyegetés a háborús logika közepette? És tegyük hozzá, hogy Vlagyimir Putyin egyébként évek óta ismételten megtalálja a módját annak, hogy hát szóba hozza az orosz nukleáris fegyvereket. Az Emmanuel Macronnal tartott közös sajtótájékoztató néhány hete, amikor elismerte, hogy a Nyugat és a NATO sokkal erősebb Oroszországnál, nagyon gyorsan hozzátette, hogy Oroszország a világ egyik vezető nukleáris hatalma, és én nem bírom feledni azt a 2018-as kijelentést, amit Szocsiban tett, hogy lehet, hogy nem pontosan idézem, de hogy azt mondta, hogy mi az agresszió áldozataiként a mennybe kerülünk, ők pedig, mármint a nyugatiak, egyszerűen megdöglenek, még vezeklésre sem lesz idejük.
Hát ez a fajta háborús retorika sosem volt idegen. Egyébként egyrészt az orosz hadvezetéstől, és egyébként nem volt idegen Putyin államtól sem.
Hát azért a szovjet pártfőtitkárok sem mentek el eddig.
Hát azért én emlékszem arra, amikor Hruscsov elnök ütötte az asztalt például a cipőjével, tehát hogy ez a fajta kemény odamondás, tehát így értettem ezt a háborús retorikát, ez azért jellemző volt, és az atomfegyverekkel való fenyegetés is jellemző volt egyébként a szovjet és az orosz vezetésre is. De be egy kicsit pontosítanék. Igen, az az állítás igaz, és ez tényszerű, hogy Oroszország a bolygó egyik legnagyobb atomhatalma. Hihetetlen mennyiségű fegyverarzenállal rendelkezik, és ezek a fegyverek pokoli pusztításra képesek. De azt azért látnunk kell, és ezért utalnék vissza a beszélgetésünk elejére, amikor azt mondtam, hogy én úgy érzem, hogy Putyin elnök, meg és ebben hiszek is, hogy Putyin elnöknek nem ment el az esze. Tehát ez a politikai vezetés és katonai vezetés pontosan tudja azt, hogy ha bármikor, bárhol atomfegyvert alkalmaznak, ez egy olyan fajta helyzetet eredményez, ami válaszcsapásokat fog hozni. És ugyanitt beszélnek arról, hogy vannak ugye a hatászati atomfegyverek, és vannak a taktikai atomfegyverek, hogy igenis az orosz doktrinában benne van, hogy bizonyos hadműveleteknél adott esetben lehet taktikai atomfegyvert alkalmazni, de én azt gondolom, hogy ez a kijelentése, és az, hogy készültségbe helyezték az orosz atomarzenát, az elsősorban figyelmeztetés volt a nyugat felé. Egyrészt azért, hogy ténylegesen fegyveresen a NATO maradjon ki ebből az egész háborús konfliktusból. Másrészt egyfajta figyelmeztetésként, hogy azért Oroszországban ezek az eszközök tényleg jelen vannak, és hozhatnak egy olyan döntést, hogy ezt bevetik. De még egyszer mondom, ez elsősorban kommunikációs figyelmeztetés volt. Én nem tudom elképzelni azt, hogy ezt a háború során adott esetben Ukrajnában, vagy adott esetben, ahogy előbb is mondtam, a NATO ellenében bárhol alkalmaznák.
Zárásként Tarjányi Péter, hogyan tekintsünk mi itt Európának ebben a felében, vagy Romániában, Erdélyben ebben erre az értelmetlen háborúra, és kérdezem ezt azért is, mert megdöbbenve tapasztalom azt, hogy tele vannak a mi Facebook csoportjaink hirtelen lett pacifistákkal, a háború kirobbantásának a gyalázatát elterelő, az agresszió felelősségét relativizáló, áldozathibáztató influencerekkel, önjelölt influencerekkel. Hogyan szemléljük ezt a, ahogy beszéltük mi ezt az értelmetlen háborút?
Nézzé, én visszafele haladnék így a kérdése kapcsán. Az, amit itt láthatunk, hogy gombamódell szaporodtak az ilyenfajta kommunikációk, azért azt értsük meg, hogy nem csak, tehát ez a háború, mint ahogy előviszéloztam rá, nem csak a katonai eszközökkel és nem csak katonai erők között folyik. Tehát egyrészt folyik egy cyber hadviselés, nem most hosszú-hosszú évek óta, és van egy kommunikációs hadviselés is, amiben abszolút benne van az, hogy ilyen hirtelen előjött influencerek próbálják befolyásolni az embereket, hogy igazán ez a háború, ez majdhogy nem rendben van. Ezt kezelni kell, ez egy alapfigyelmeztetés. És én azt gondolom, és akkor a kérdés elejére lépnék, hogy mi az, amit ebből nekünk tudomásul kell venni, és megtapasztaltunk. Egyrészt az, hogy azok az elvek és azok a megállapodások, amelyek 20-30 évvel ezelőtt születtek, ezeket egyébként képes a világ, és képes bizonyos hatalom, például esetünkben most Oroszország, egy pillanat alatt újra gondolni. És képes arra, hogy az újragondolás mentén egy fegyveres konfliktusba próbálja a saját igazát rákényszeríteni Ukrajnára, és egyébként áttételesen ez egy fenyegetés, amivel foglalkoznunk kell az elkövetkező években, akár Kelet-Európára is. Tehát ilyen szempontból azok a baljós árnyak, amelyekkel kapcsolatban azt hittük, hogy a 80-as évek végén a kétpólusú világrend megszűnésével, hogy ezek a baljós árnyak eltűntek, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem tűntek el ezek a baljós árnyak, és itt voltak végig a kertjeink, a városaink szélén, a kertjeink alatt, és amikor olyan helyzet van a világban, akkor ezek az erők visszatérnek újult erővel. Erre kell felkészülnünk, ezt tudomásul kell vennünk, és el kell fogadnunk azt is, hogy az a fajta hosszú-hosszú évtizedeken át tartó béke, amihez bizonyos szempontból a nyugat hozzászokott, ez a béke egy olyan veszélybe került, hogy ezért a békért küzdenünk kell. Nem azt mondom, hogy háborús konfliktusba keveredünk, de azt igenis állítom, hogy a háborús konfliktus elkerülése érdekében nagyon komoly biztonságpolitikai, katonapolitikai és gazdasági lépéseket kell tennie, nem csak Kelet-Európának, hanem az egész Európai Uniónak, és hát nyilván a NATO-nak is.
Legyen ez a végszónk. Tarjányi Péter írónak, biztonságpolitikai szakértőnek köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.
Nagyon szívesen.